gáz és foci. Ezek voltak a legfontosabbak az első közös horvát-magyar kormányülésen. Gyászszertartás Eperjesen, elbúcsúztatták az egy héttel ezelőtti helyicei légikatasztrófa áldozatait. A radikális Hamasz nyert a Fatahhal szemben a palesztin választásokon, a két párt hívei már is lövöldöztek Ramallakban. Egyre vastagabb a jég a hazai folyókon, a jégtörők már készen állnak, de még nem kellett bevetni a hajókat. Jó estét kívánunk, az orosz gázimport enyhítése és a 2012-es foci EB közös rendezése. Ez volt a két legfontosabb téma az első horvát-magyar közös kormányülése. A 17 magyar és a 14 horvát miniszter, valamint a két miniszterelnök a Szépművészeti Múzeumban tárgyalt.
Vitás kérdés nincs, annál több viszont az együttműködés, így sumázta a két nép viszonyát Gyurcsány Ferenc. Mint mondta, Magyarország mindent megtesz azért, hogy Horvátország a legrövidebb időn belül az Európai Unió és a NATO tagja legyen. Közös érdek az is, hogy minél hamarabb új gázellátási útvonal jöjjön létre Európában.
Szeretnénk építeni a tengerparton egy olyan cseppfolyós gáz szállítására alkalmas terminált, ahonnan csővezetékkel juthatna el ez a cseppfolyós gáz Európába, az európai elosztóközpontokba.
A többi között Magyarországra is. Emellett 340 kilométernyi új gázvezeték épül a két ország között. Zágrábban már a jövő héten összeül az a bizottság, amely kidolgozza a beruházások részleteit.
A gázkérdés megoldása közös érdekünk, sőt, az egész közép-európai térség érdeke, hiszen egyetlen ország sem szeretne orosz-ukrán vitáktól szülni. Azt mondhatom, Horvátország mindent megtesz azért, hogy energetikai téren függetlenek lehessünk.
A két kormányfő felavatta a 2012-es futball Európa bajnokság közös pályázatát koordináló irodát. A mezek mellé az EB kabala figuráját is megkapták, élőben. Mint kiderült, a miniszterelnökök horvát-magyar döntőre számítanak még hozzá Budapesten. Ennek persze feltétele, hogy decemberben a két ország nyerje el a rendezés jogát.
A közös pályázatot május végéig kell beadni. Az Európa-bajnokság nem csak a sport miatt fontos a két országnak, hanem azért is, mert rengeteg fejlesztéssel járna az autópályaépítéstől a repülőterekig. A két kormányfő olyan megállapodásokat is kötött, amelyek már az idén megvalósulhatnak. Így júniustól a Dalmát-tengerparti Splitben is lesz magyar konzul.
A 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság rendezési jogára közösen pályázik a két ország. Ha megnyerjük, akkor 10 milliárd eurót költenek a magyarországi fejlesztésekre. Így például felújítják a Puskás Ferenc stadiont, és újabb strádákat építenek. A magyarok a 2004-es EB-re az osztrákokkal közösen pályáztak. A 2008-asért már egyedül indultak, de eredménytelenül. Decemberben pedig kiderül, hogy kirendezi 6 év múlva az EB-t.
Elképzelhető, hogy éppen a sikeres horvát-magyar pályázat nyomán nyílik majd 6 új határátkelő a két ország között. A nyári hónapokban ez megoldaná a turisták legfőbb gondját, ugyanis turnusváltáskor kígyózó sorok állnak az átkelőknél. Az már biztos, hogy egy újabb határátkelő épül Letenyénél, amikor az M7-es autópálya eléri az átkelőt. Az udvari és a berzencei határátkelőt pedig még nyáron felújítják.
A két kormány megállapodott abban is, hogy a nyári hónapokban a horvát tengerparton horvát és magyar rendőrök közösen járőröznek, hasonlóan ahhoz, ahogy a német rendőrök dolgoznak nyaranta a Balatonnál. A német egyenruhások mintegy 10-15-en júliusban és augusztusban segítik a magyarok munkáját, járőröznek és helyszínelnek. Fizetésüket ebben a két hónapban is a német államtól kapják, a szállást és az ellátást pedig a balatoni önkormányzatok biztosítják. Azt még nem tudják a magyar rendőrségnél, hogyan fogják megoldani az Adria partján a járőrszolgálatot. Az viszont biztos, hogy a nyári időszakban Magyarország különleges konzult telepít Splitbe, hogy a bajba jutott magyar turistáknak ne kelljen Zágrábba utazniuk segítségért.
Eperjesen közös állami gyászszertartáson vettek végső búcsút a múlt heti légikatasztrófa 42 szlovák áldozatától. A kelet-szlovákiai város sportcsarnokában felravatalozott koporsók előtt több ezeren rótták le kegyeletüket. A két órás szertartáson több ország vezetői vettek részt, köztük Sólyom László köztársasági elnök. Azon 24-es szlovák katonai szállítógép egy hete csütörtök este zuhant le a Borsod megyei Hejce határában. A Koszovóból hazatérő békefenntartók közül csak egy 27 éves férfi élte túl a katasztrófát.
A sportcsarnok küzdőterén ravatalozták fel a 42 szlovák állami lobogóval letakart koporsót. A gyászszertartáson a szlovák vezetés mellett az ENSZ és a NATO magasrangú tisztségviselői is jelen voltak. Lerótták kegyeletüket a cseh, lengyel, magyar és osztrák küldöttség tagjai is. Magyarországot Sólyom László köztársasági elnök képviselte. Az áldozatoktól elsőként a fegyveres erők parancsnoka búcsúzott.
A sors nagyon nehéz feladat elé állított bennünket. Feladat elé, hogy végső búcsút vegyünk a Koszovóban szolgált katonáinktól, azoktól, akiket most feleségek, gyermekek, édesanyák, barátok, munkatársak gyászolnak.
Ezután egyenként felolvasták az áldozatok nevét és méltatták munkájukat. Az egyetlen túlélő, a 27 éves poprádi tiszt tegnap a kassai kórházban a kamerák előtt emlékezett társaira.
Szeretném én is őszinte részvétemet kifejezni a katasztrófában elhunyt kollégáim családtagjainak, hozzátartozóinak. Őszintén sajnálom, hogy csak nekem sikerült túlélni a tragédiát, azért is, mert Koszovóban tényleg egy nagyon jó csapat jött össze.
A gyászszertartáson Jaap de Hoop Scheffer NATO főtitkár azt mondta, gyászol a világ legnagyobb katonai szövetsége is. A szlovák védelmi tárca vezetője pedig jelképesen megkövette az elhunytakat.
Vojaci.
Katonák, a felettesek parancsait maradéktalanul teljesítettétek, az utolsót azonban nem. Ez a parancs így hangzott, térjetek haza épen és egészségesen. Továbbra is ragaszkodnék ehhez, de már nem tehetem. Sajnos van felsőbb erő, mint a katonai parancs ereje. Bocsássatok meg, drága katonáim.
Az áldozatokat a családok a napokban külön-külön temetik el szülőhelyükön.
Térdig ér a hó Isztambulban, és mínusz 40 fokot mértek az olasz Alpokban. Erről később, most nézzük, mi lesz még a híradóban. Rohadt vadhúst árultak szerte Európában. Egy bajor cég átcsomagolta a romlott húst és úgy adta tovább. Ide jöttek dalolni, állítólag több tízezer énekes madár nálunk keres meleget és eleséget. Irányított lövések, az erdőkben ezentúl piros jelzések mutatják a vadászoknak, hogy merre célozhatnak. Készenlétben állnak a magyarországi jégtörők, a hajók bevetésére azonban még nincs szükség. Most elsőfokú jégvédelmi készültség van érvényben, ami azt jelenti, hogy a hajók motorjait egyfolytában melegen kell tartani, és mindig van valaki a fedélzeten. A Dunán napok óta tartó nagy hideg miatt zajlik a jég, van olyan szakasz, ahol a víz 60%-át jégtáblák borítják. A Tiszán, Tiszavató Kiskörejéig áll a jég.
Próbaüzemben a Széchenyi jégtörő. A hajó a jégtáblákat így gyűri maga alá és töri össze. Az igazi jégtörést csak akkor kell megindítani, ha a folyó kétszer ennyire lenne jeges. A hazai folyókon egyelőre elsőfokú a jégvédelmi készültség. Ilyenkor már folyamatosan kell járniuk a jégtörők motorjainak, és egy hajósnak mindig a fedélzeten kell lennie. A készenlétet csak akkor kell fokozni, ha a Duna úgy fagy be, hogy közben megindul a hirtelen olvadás. Ekkor ugyanis a jégtorlaszok miatt megemelkedhet a vízszint, ami jeges árt okozhat.
Terelgetniük kell a jeget, mozgásban kell tartani a jégtáblákat. Hogyha mégis megállna a jég és a torlódás keletkezne, akkor pedig rombolniuk kell.
A Dunán és a Tiszán összesen 20 jégtörő van. Kettőt a napokban irányítanak át Budapestről Bajára. Hogyha szükség van rá, a szerbiai és a horvátországi szakaszon is bevethetők legyenek.
Ezek a hajók az ottani nagyobb kockázatot jelentő jégtorlaszoknak a kialakulását fogják megakadályozni, mind a magyar, mind pedig a határon túli közös érdekeltségű horvát és Szerbiával közös Duna szakaszokon.
A Tisza felső szakaszán gyakorlatilag befagyott a folyó. Tokaj alatt már csaknem 20 cm vastag a jég, a legvékonyabb pedig a Bodrogon és a Sajón.
Moszkvában ma már melegebb volt, mint itthon, az orosz fővárosban csupán mínusz 8 fokot mértek. Ukrajnában azonban továbbra is sarkvidéki a hideg, egyetlen nap alatt 40-en fagytak meg. Dél-Európa kap hideget és havat is, míg az olasz Alpokban mínusz 40 foktól szenvednek az ott élők és a síelők, addig Genovában a sűrű havazás borította fel a mindennapokat. Törökországban, Isztambulban térdig ér a hó, és szinte teljesen megbénult a közlekedés. Lövöldözés tört ki Ramallahban a palesztin parlament épületénél a radikális Hamasz és a mérsékelt Fatah mozgalom hívei között, miután kiderült, hogy a Hamasz fölényes győzelmet aratott a palesztin választásokon. 76 helyével abszolút többséget szerzett a 132 tagú palesztin parlamentben. A rivális Fatah elismerte a vereséget.
Letérték a Fatah zászlóját a palesztin parlament bejáratáról a Hamasz támogatói, és saját zöldzászlóikat tűzték ki a helyére. A két tábor között több helyen fegyveres összecsapások voltak. A feszültség a tetőfokára hágott a palesztin területeken, miután kiderült, hogy a Hamasz fölényes győzelmet aratott a választásokon. A most kihirdetett végeredmény szerint a radikális csoport 76, a mostanáig kormányzó Fatah pedig 43 helyet szerzett a 132 tagú törvényhozásban. A tegnap még magabiztosan nyilatkozó Fatah képviselőket ma szinte lehetetlen volt elérni. Szabunknak végül a palesztin hatóság egyik volt miniszterét sikerült megszólaltatni, aki szerint a palesztin nép most megbüntette a Fatahot, amiért nem tudták felszámolni a korrupciót. A képviselő ugyanakkor úgy vélte, hogy a nehéz körülmények miatt a Hamas sem lesz képes a hatékonyabb kormányzásra. Éppen ezért nem is kívánnak részt venni az új vezetésben, hanem ellenzéki szereplőt akarják szemmel tartani az új kormányt. A Hamasz ugyanakkor nem zárkózott el a koalíciós tárgyalásoktól. Az Izraellel folytatott béketárgyalásokat illetően a radikális mozgalom képviselője azt nyilatkozta stábunknak, hogyha a Fatah 11 év alatt képtelen volt bármilyen eredményt elérni, úgy vélik, hogy nem sok értelme van a béketárgyalásoknak. A híradót Algaui Hesna tudósította a gázai övezetből.
Egyházi szertartás nélkül a néhai albán lázadók sírkertjében helyezték végső nyugalomra a pacifizmusa miatt koszovói Gandhiként emlegetett Ibrahim Rugovát. A koszovói elnök temetésén 30 állami küldöttség és mintegy 100 000-es tömeg vett részt. Rugova utódát minél hamarabb meg kell találni, mert csak így folytatható a tárgyalás a Szerbiába ékelődő, többségében albánok laktak koszovó státuszáról. Romlott fácánból vadkacsa. Újabb uniós élelmiszer botrány robbant ki ezúttal Németországban. Egy bajor cég újra fóliázta a rohadó vadhúst. Ez a vállalat Európa legnagyobb vadhús csomagoló cége. A Berger Wildehúst főleg Kelet-Európából szerezte be.
A cég egyszerű trükköt talált ki a spórolásra, újra csomagolta a lejárt szavatosságú vadhúsokat. A vizsgálat megdöbbentő tényeket tárt föl, egyebek közt leleplező vállalati e-mailekre bukkantak.
Csinálják a romlott fácánból vadkacsát. Mégis hogyan? Ted hapszivacs tálcára jó vastag zsugorfóliába csomagolt, az úgyis alig látszik át. A lényeg, hogy ne kelljen túl messzire szállítani.
A vállalat két üzemében vizsgálódtak a fogyasztóvédők. Jelentésükben azt írták, hogy mindenhol a romlott hús szagát érezték, és forgott a gyomruk a látványtól is. A vett minták egyike sem volt emberi fogyasztásra alkalmas, sőt a szalmonella baktériumot is kimutatták. A Berger Wild cég évente 150 000 csomag húst terjesztett szerte Nyugat-Európában, különböző neveken. A cég a vadhúst egyébként főleg Kelet-Európából szerezte be, mert a vadászat itt olcsóbb, mint Németországban.
Az Unió regionális politikáért felelős biztosa szerint nem igazak azok a híresztelések, hogy az új tagállamok nem tudják elkölteni a támogatási pénzeket. Danuta Hübner szerint Magyarország is az átlag felett teljesít. Tavaly a 25-ök összesen több mint 33 milliárd eurót költöttek el a regionális költségvetésből.
Keleten és nyugaton egyformán költik az unió pénzét. A határon nem áll meg a felhasználási láz, bár a regionális támogatások megszerzése bonyolult adminisztrációt igényel. A jelek szerint viszont az új tagállamok tavaly belejöttek a pályázásba.
Az új tagállamokat mindig azzal vádolják, hogy nem tudják elkölteni az uniós pénzeket. Én lassan két éve hajtogatom, hogy ez óriási tévedés. Magyarország kitűnő példa, az átlagosnál sokkal jobban tudja felhasználni a támogatásokat.
Brüsszel szerint nagyon fontos, hogy a regionális politika biztos lábakon álljon. Az uniós pénzek ugyanis egyszerre teremtenek munkahelyeket és hozzák lendületbe a gazdaságot. Tavaly Magyarország 400 millió eurónyi, azaz körülbelül 100 milliárd forintnyi felzárkóztatási támogatást költött el.
Az igazi építkezés azonban majd csak ezután kezdődik, hiszen egyes becslések szerint jövőre akár 8-szor annyi uniós pénzt kaphatunk, mint amennyit tavaly. Igaz, közben Németország azért harcol, hogy a nyugatról Kelet- és Közép-Európába költöző cégek ne kaphassanak uniós támogatást. A híradót Szederkény Olga tudósította Brüsszelből.
Nem tudtak megegyezni a kormánypárti és az ellenzéki képviselők az országgyűlés házbizottságában arról, hogy meddig tartson a tavaszi ülésszak. Míg a kormánypártok február 13-án fejeznék be az üléseket, az ellenzék február 28-áig tárgyalna a törvényekről. Egyetértés hiány a parlament hétfői ülésén szavaznak majd a képviselők a tavaszi ülésszak menetrendjéről. Széli Katalin elmondta, hogy 25 törvény van az országgyűlés előtt, ebből 8 vitája már megkezdődött. A lakástámogatási rendszer nem romlott el, így azon nem is kellett volna változtatni, jelentette ki Orbán Viktor Békés Csabán. A Fidesz elnöke vidéki körútján azt mondta, Magyarország vidéki ország, így nem szabad megfeledkezni a kis településekről sem. Hozzátette, legalább alsó tagozatos iskolára, közintézményekre mindenhol szükség van, ahogy a tanyarendszer életben tartására is. Kiemelte, a magyar termőföldet meg kell védeni, ha a gazdák nem akarják befolyásolni az agrárpolitikát, akkor vesztesek lesznek, mondta Orbán Viktor. Pénzügyi szakértők szerint bárki kerüljön kormányra 2006-ban, nem halogathatja tovább a reformokat, az új intézményrendszert kell kiépíteni. Erdei Tamás, a Magyar Bankszövetség elnöke és Lengyel László, a pénzügykutató elnök vezérigazgatója az MSZP felkérésére értékelte a magyar gazdaság helyzetét. Mindketten azt mondják, lassan és pazarlóan működik az állam. Minél előbb át kell alakítani az egészségügyet és az önkormányzati rendszert is. Véleményük szerint a jelenlegi költségvetési politika hosszú távon eladósodáshoz vezet. Az elmúlt fél évben nem változott a munkanélküliek száma, éves átlagban ugyanakkor 1%-kal nőtt a munkanélküliségi ráta. A statisztikai hivatal negyedik negyedéves adatai szerint október és december között 304 ezeren voltak állás nélkül, ami 7,3%-os munkanélküliségi rátát jelent, vagyis 2004 utolsó három hónapjához képest 47 ezerrel többen kerestek állást. Másfél hónappal azután, hogy a Fitch Ratings a közepes befektetői sávba minősítette vissza a magyar szuverén adósságot, ma a Standard & Poor's stabilról negatívra rontotta Magyarország hitelbesorolásra vonatkozó kilátásait. A lépést a költségvetési problémákkal magyarázta a hitelminősítő. Nálunk dalolnak. Szakértők azt állítják, hogy az elmúlt napokban több tízezer énekes madár lepte el Magyarországot. A feltehetően éhes szárnyasok Olaszországból és Skandinávia északi részéről érkeztek. Ott ugyanis mínusz 20-25 fok van, a téli vendégek pedig fáznak és éheznek.
Fenyőrigóból és csontollóból érkezett a legtöbb. A szakemberek szerint a kistestű énekes madarak már nem találtak hazájukban táplálékot.
Nálunk viszont megtalálják még az életfeltételeiket, a túlélés esélye nálunk adott, főleg bogyós gyümölcsökön telelnek ki.
Nagy tömegben megjelent madarak nem hordozhatják a madárinfluenza vírusát, állítják a szakemberek. Egyrészt a kort a vízi madarak kaphatják el, másrészt pedig nem a fertőzött területekről érkeztek.
Nem érintkeznek olyan madarakkal, amik egyáltalán ki vannak téve a madárinfluenza veszélyének. Nagyon minimális a valószínűsége, hogy bármelyik rendelkezne olyan kórokozóval, ami problémát jelenthet.
Magyarországon egyébként csak nem 400 madárfa él, de a madarászok szerint elférnek még a téli vendégmadarak is. A jobb idő beálltával úgyis tovább repülnek.
A fákra rajzolt piros jelzések mutatják ezentúl az erdőben nem csak a megfelelő útvonalat, hanem a helyes lőirányt is. Az agrárminiszter rendeletben szigorította a társas vadászat feltételeit, tavaly ugyanis 5-en haltak meg vadászbalesetben.
Az utasítás értelmében a vadászat megkezdése előtt a vadásztársaság köteles hajtási térképet készíteni. Ezen jelölni kell a fegyveres vadászok elhelyezkedését, a hajtók mozgásirányát és a helyes lőirányt.
A másik pedig minden lőállásban ki kell jelölni piros szalaggal vagy festékkel a tilos lőirányokat, és ezzel reméljük, hogy a korábbi hibák és mulasztások elkerülhetők lesznek. Minden egyes esetben az ilyen vadászbaleseteknél eddig a tilos lőirányba adtak le lövést, és ezzel több szabályt is megszegtek.
A miniszteri rendelet külön előírja, hogy a fákat környezetkímélő módon kell megjelölni. Célszerű piros szalaggal vagy nem tartós vörös festékkel befesteni a fák kérgét.
Bizonyára lesz a vadászok részéről bizonyos körökben ellenállás, de miután a vadászbalesetek többsége, 95%-a nyugodtan mondhatjuk, hogy a vaddisznó hajtásoknál következett be, így ez elsősorban a nagyvad vadászatokra vonatkozik.
Ráadásul a rendelet átmeneti jellegű. Amíg viszont érvényben van, a vadászati hatóság képviselői valamennyi nagy vad vadászatán részt vesznek, és külön ellenőrzik a hajtótervet.
A fogyatékkal élő fiataloknak indít programot a Motiváció Alapítvány. A szervezet tanfolyamokat, sőt ezekhez kapcsolódó egyéves szakmai gyakorlatot is szervez azoknak, akik szakképesítést szeretnének. A tervet 240 millió forintból uniós és kormányzati támogatással valósítják meg.
Magyarországon csak minden tizedik fogyatékos ember tud elhelyezkedni. Pannika közéjük tartozott, másfél évig dolgozott havi 39 ezer forintért.
Egyes előtt engem a munkahelyemről elbocsájtottak, mondván, hogy ha egyesre jövök, akkor el kell bocsájtaniuk. Én nagyon félek attól, hogy mikor a gyerek betölti a 3 évet, akkor nagyon nehéz lesz elhelyezkednem.
Azt mondja, a munkaadók tele vannak előítélettel. Ugyanakkor az is tény, hogy a fogyatékkal élő emberek képzettsége az átlagosnál jóval alacsonyabb.
Mindössze 30%-uk vesz részt a középfokú oktatásban, 5%-uk a felsőfokú oktatásban, így aztán a munkaerőpiaci elhelyezkedésük. Ez nagyon nagyban befolyásolja.
A Motiváció Alapítvány egy különleges programot indít azoknak a fogyatékos fiataloknak, akik valamilyen szakképesítést szeretnének. A jelentkezők foglalkozhatnak például környezetvédelemmel, vagy lehet belőlük európai üzleti asszisztens.
Képzésen túl egy olyan szakmai gyakorlatot is csinálunk, amelyre hivatkozhat a munkavállaló, hogy nem csak végzettség, de szakmai tapasztalata is van.
A képzés és a szakmai gyakorlat 2 évig tart. Ez alatt az alapítvány mindenben segíti a fiatalokat. Például megszervezi az utazásukat, mentort, és ha kell, személyi segítőt is ad melléjük.
Afrika arca, gyermekportrék a harmadik világból, az egyik budapesti bevásárlóközpontban Gyerekkarcok címmel afrikai gyerekekről szóló fotótárlat látható. A Gánában és Burkina Fasóban töltött 3 hét alatt a gyerekek kegyetlen sorsát ismerte meg és dokumentálta Siményi Gergely fotóművész. Az itt élő gyerekek egyébként sokszor nem érzik annyira drámainak saját sorsukat, mint a civilizált világból odaérkezők. Ez volt a Híradó csütörtök este, nézzük, mi történt. Gáz és foci, ezek voltak a legfontosabbak az első közös horvát-magyar kormányülésen. Gyászszertartás Eperjesen, elbúcsúztatták az egy héttel ezelőtti helycei légikatasztrófa áldozatait. A radikális Hamasz nyerte Fatahhal szemben a palesztin választásokon, a két párt hívei már is lövöldöztek Ramallahban. Egyre vastagabb a jég a hazai folyókon, a jégtörők már készen állnak, de még nem kellett bevetni a hajókat. Holnap reggel 8 órától 24 órán át Wolfgang Amadeus Mozart zenéjét hallgathatják szerte a világon, így a Magyar Televízió mindkét csatornáján. A zeneszerző születésének 250. évfordulóját koncertekkel, megemlékezésekkel ünneplik, a programokat számos közszolgálati televízió sugározza. A nemzetközi tiszteletadás Salzburgban, Mozart szülőházában kezdődik, és Pekingben, New Yorkban, Berlinben világsztárok előadásaival folytatódik. A Magyar Állami Operaház előadásai zenei ritkaságokat hallhatnak majd a műkedvelők. Ez volt a Híradó, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Hova, merre? Nehéz döntés, több százezer családot érintett az, hogy dönteni kell, vállalja az emelt szintű érettségit a 18 éves végzős középiskolás. Ha igen, hova, hogyan igyekezzen egyetemre? Zűrzavar, de legalábbis információ hiánya felvételi körül az estében a miniszter tájékoztat. És két pénzügyminiszter a mostani és az előző élő vitája azt követően, hogy Veres János a Fidesz elnökét szólította meg 10 pontban, levelére Varga Mihály válaszolt ugyancsak 10 pontban. Témák, ígéretek, járulékcsökkentés és ennek összetett hatásai, költségvetés, államháztartás, adók, és amire még lesz idő az estében 22 órakor.
Az este már 3 éve mutatja, mi van a háttérben.
Az este a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
Önt is el-
elborítják a havi törlesztések. Cserélje adósságait egyetlen jelzálog alapú kölcsönre a Budapest Bank adósságrendező hitelével, és szabaduljon meg a kínzó tartozásoktól. Sőt, ha most könnyített konstrukciónkat választja, 1 millió forint esetén csupán 3450 forintot kell havonta törlesztenie. Ezt nem szabad kihagyni. Hívja most a 455-55-55-ös számot. Budapest Bank, a GE Money Bank tagja.